Mai beszélgető társam Kardos Mihály atya, akivel a Máltai Szeretett Szolgálat Szegedi Gondviselés Házában találkoztunk. Kedves Mihály atya, nagy szeretettel köszöntelek a műsorban.
Köszönöm, hogy eljöttek.
A hallgatók közül többen emlékezhetnek Mihály atyára, akit Ferenc pápa 2023-as magyarországi látogatásakor kitüntetett figyelemmel övezett a budapesti Szent István Bazilikában. De kezdjük is az elején, Mihály atya. Hogy egy hajléktalan ellátó központban találkozunk, és nem egy plébánián vagy egy idősek otthonán. Nem lenne ott kényelmesebb?
Biztos, hogy kényelmesebb lenne. Voltam is ott 10 évig. 55 évesen kerültem oda, mikor 2002-ben a bal lábamat elveszítettem cukor miatt, érszűkület és fekélyek miatt. Mindenki idősebb volt nálam. Én voltam 55 éves, a következő 70-80-90-100 évesek voltak. 10 évig ott voltam, de valahogy én arra vártam, hogy olyan helyen még valamit szolgálhassak, ahol nincs más. Szentmisén minden nap 4-5 a házból vannak, van, hogy kívülről is jönnek. Itt mindenki fiatalabb nálam. A hajléktalan emberek mentalitása egész más, mint ott a másik otthonban, ahol professzoroknak a szülei voltak, meg országgyűlési képviselőnek. Elit otthon volt. Költségben is elit otthon volt. Az itteni betegtársak, így fogalmazhatom, mert ez a helyes megfogalmazás, vagy az utcáról, vagy a hajléktalan szállóból kerülnek ide betegség miatt, gyógyulás céljából. Nem egy közülük nagyon súlyos beteg. Ezeknek az embereknek úgy mondhatnám meg, jobban szükségük van arra a szeretetre, amit a Jóisten ad, mint azoknak, akiknek már amúgy is megvan a hitéleti alapjuk, és ott a másik otthonban mindegyik lakónak gyakorlati hite, egyházhűsége, szentmise igénye volt.
Hogyan tudja megjeleníteni az élő Krisztus szeretetét a betegtársainak a mindennapokban?
Ezt ők tudják. Én igyekszek.
Hogyan tudja segíteni a társait akkor, amikor az intézmény falai között elhuny az egyik társuk? Miben tudja őket támogatni? Mi a feladata ilyenkor Mihály atyának?
Keresztes Szent János fogalmazza így, egyetlen dolgunk van szeretni. Az apostolkodásnak is, minden apostolkodásnak is a gyökere a szeretet. Charles de Foucault-nak van egy ilyen mondása, hogyha Krisztus él a szívedben, te hithirdető vagy. Ha Krisztus nem él a szívedben, akkor téged kell megtéríteni. Na most én nekem a legfontosabb törekvésem az, hogy a Jóisten szeretetében éljek, és a Jóisten szeretetében ajánljak mindenkit, akivel kapcsolatba kerülök. És az, hogy konkrétan egy-egy esetben a szeretetet mivel tudom kifejezni, azzal, hogy megkérdezem, hogy van, vagy azzal, hogy elbeszélgetünk, vagy azzal, hogy ha mondani akar valamit, meghallgatom, vagy egyszerűen csak mellette ülök. Gyakorlatilag a szeretetnek az a 3 üteme, az, ami gyakorlatban beválik. Jelen kell lenni, megszólíthatónak lenni, jó akaratot kifejezni, ez a jelenlét. Szeretet jelenlétével ott lenni. Ez a Dasein. A másik a Mitsein. Hogy megérezze a másik, hogy én vele érzek, őt, mint szemét elfogadom, és ha akar, bizalommal fordulhat hozzám. A harmadik, amit a Béla atyának az egyik filozófia óráján tanultam, a Fürsein, másik javára lenni. Ez egyszerűen nagyon egyszerű módon valósul meg, akár úgy, hogy egy újságot megosztunk, esetleg egy cikket megbeszélünk, tévét nézünk, esetleg megbeszéljük. Ha van valami, ami szívesen elmond a másik, meghallgatom, elmondom az én válaszomat. Volt egy példa, agyvérzéses Imre ide került, szobatársam lett. Első éjszaka az összes holmimat szétpakolta a szoba közepére. Beteg volt. Együtt voltunk közel negyed évig. Egy alkalommal megkérdeztem tőle, Imre, mit gondolsz, miért élünk? Rám néz, azt mondja, nem tudom. Mondom, én úgy gondolom, hogy jók legyünk egymáshoz. Azt mondja, alig, ha nem.
Őt is tudta ugyanúgy szeretni, mint a többi társait?
Persze, hát miért ne?
De rosszat tett önnel, ami önnek nem tetszett.
Hát nem, bocsáss meg, nekik nem tudják, mit tettek. Ilyen egyszerű. Nem?
Hát sajnos a mindennapi életben mi nem ezt tapasztaljuk, hogy ilyen egyszerű lenne nekünk a megbocsájtás. Említette, hogy a szeretetet közvetíti a társainak. Ezt a szeretetet tudja közvetíteni az itt dolgozóknak is? Ők is tudnak önhöz fordulni, hogyha esetleg egy nehéz napjuk van?
Most hülyén hangzik, amit mondok. Nekem mind testvérem. Így fogalmazta meg nekem egy kapucinus atya, hogy legyél konkrétan mindenkinek testvére.
Voltak az élete során Isten élmények, amiről szívesen beszélne nekünk?
Voltak. De csak annyit mondok el, két mondatot kaptam, nem egy időbe, az egyik így hangzik, gyóntatószékre szántalak, a másik pedig csak engem néz. Két nagyon konkrét Jézus élmény.
Miből tud erőt meríteni a mindennapokban?
Semmiséből.
Elég nehéz élethelyzetei voltak. Volt-e olyan, hogy vádolta bármikor is a jó Istent, hogy így alakult az élete?
Isten soha nem. Én semmit nem fogok a jó Istenre. A rossz soha nem Istentől ered. Istentől csak jó származik.
De mégis annyi rosszat látunk a világban.
Hát annak sok oka van. De ha egyszerűen megfogalmazzuk, minden rossznak az oka, ha nem az Isten akaratát tesszük. Babics Mihálynak ugye a Fortissimo verse egy káromkodás. Káromolja az Istent, hogy miért tűri a háborút. A következő vers a Nyugtalanság völgye ciklusban a Zsoltár gyermek hangra, utána a Zsoltár férfi hangra. Fortissimo, Zsoltár gyermekhangra, Zsoltár férfi hangra. Nagyon jó magyar tanárom volt, Jelen is tanár úr, és ő elemezte mind a három verset, mikor Babicsról volt szó. Ebben a Zsoltár gyermekhangban kart, ha csörren, vér, ha csobban, csak az ember vétkes abban. A Zsoltár férfi hangja, alcíme, tudod, hogy érted, történnek mindenek. Szegedi gettó alatt, főleg Majtényi Béla atya sorra ment be a gettóba keresztelni, akik akartak. Remélték, hogy a keresztlevéllel megmenekülnek deportálás alól. Nem valósult meg, de akkor a Páter Hunya, jezsuita spirituális volt a szemináriumban, megjegyezte az akkori papnövendékeknek, ott is, a gettóban is bőven áradt a kegyelem. És tudjuk, hogy Auschwitzban is Gondoljunk például a Kolbe atya és társaira, ott is áradt a kegyelmet. Tehát az Isten még a görbe vonalakon is egyenesen ér.
És most úgy érzi Mihály atya, hogy az ön életében is ez a kegyelem valósul meg?
Igen, egyértelműen. Azok a meg nem értések, támadások, amiket úgy mondhatom, nem megérdemelten kapok, azok is egyik paptársam szava szerint a Jóisten terelő kutyái.
Ez milyen szép.
Még jobban közelebb visznek a Jóisten. Még jobban hozzá segítenek, hogy ne az elismerésért csináljak valamit, ne várjak tapsot, elég legyen, hogy a Jóisten tudja, hogy mit csinálok.
Picit emlékezzünk vissza a 2023-as pápa látogatásra. Láttuk a képeket, láttunk róla videót, hogy a Szent Atya különleges figyelmével szentelte Mihály atyát, kezet csókolt önnek, megáldotta önt, de azt nem tudjuk, hogy önre ez milyen hatással volt. Mesélne erről egy picit?
Nagyon egyszerűen mondom, én a Szent Atyát előzőleg is nagyon-nagyon szeretetbe fogadtam. Én rendszeresen imádkozok a pápákért, püspökeimért, paptársaimért, ő érte is egész kifejezetten, attól kezdve, hogy megválasztották a könyvét, az Álmodjunk Együttet, Út a jobb jövő fejölé, amit a Covid alatt írt, azt én 25 példányba olvastam és olvastattam másoknak adva. Szentírás órán, órás csoportban is mindenki készhez kapta az a könyv, úgy, ahogy rá is írtam a neki átadott egy példányra, hogy örömhír az élethez, és gyakran kell olvasni. Ott van most is a könyveim között. Ezt át akartam én őnek kiadni, mikor megtudtam, hogy Serfőző Levente helynök atyájék fölvisznek. Nem tudtam, hogy fogom átadni, ide volt dugva. Oda tettek a első padsor végénél a szélére, túloldalta idős kedves nővér volt, szintén így tolókocsiban. És amikor jött a Szent Atya, megcsapott a fénye. Abban az emberből sugárzik. Sugárzik egy tiszta, fehér fény. Én meg mikor meglátott bennünket, tolókocsisokat, nem mentem mellettünk. Nem oda jött. Hozzám is, idős kedves nővérhez is. Egyszerűen úgy fogalmazhatom meg, az ő szeretetén keresztül Jézus szeretetét kaptam. Utána én csak imádkozni tudtam, egy kukkot nem hallottam a beszédéből, és semmi más nem érdekel, csak a hála, meg a köszönet, meg hogy az Isten áldja meg őt. Én őt rendkívül jó lelki vezetőnek látom. Ő nem az a kimondottan tudós pap, mint a 16. Benedek, vagy a II. János Pál pápa. Ő egy kimondottan igazi jezsuita, lelkivezető, aki az egész világnak lelki gyakorlatokat tart, és hihetetlen bölcsen, nem maximalista, hanem optimalista. Ez a következőt jelenti. Nem a felsőfokú kötelezettségek, meg szabályosságok szintjén, hanem mindig a most megléphető optimális lépést igyekszik adni.
Mihály atya, minden szavából érződik, hogy mennyire tiszteli Ferenc pápát. Hogyan érintette önt, hogy hallotta, hogy mennyire beteg volt? Említette, hogy imádkozott érte.
Itt van. Kisút pápája. Teréz szürke útja világméretben felragyogott a szent műben, melyet Ferenc pápa végzett. Embernyelven jézusi szó mindenhová eljutott. Írásai, beszédei, embersége kívülállót is megfogott. Eddig Jézus társasága volt a lelki otthona. Most a mennybe várja önszeretett Jézusa. Ezt március 1-én írtam le. Úgy éreztem, hogy el fogja hívni.
Beszéltünk a találkozásáról Ferenc pápával, miután visszatért ide az intézmény falai közé. A többiek nem néztek önre úgy, mint egy szentre. Nem akarták megfogni a kezét, vagy bármi ilyesmi emberi dolgok.
Nézze, én itt vagyok, és testvérük vagyok. Ők nagyon egyszerű emberek, akik itt vannak. Ők nem foglalkoznak szenti avatással.
Ferenc pápától kapott egy rózsafűzért.
Igen.
Azt használja a mindennapokban, vagy van egy kitüntetett helye, ahol őrzi ezt a rózsafűzért?
Megütközik, amit mondok. Egy hajléktalannak odaadtam, aki naponta imádkozza alsóvárosi templomba azon rózsafűzért. Én a verbita rózsafűzért tartom a szemem előtt, azt tudja milyen.
Nem.
Öt színű, fehér az Európa, sárga az Ázsia, kékvérűek ugye a Amerika, Ausztrália a zöld, és még valamelyik szín van, az pedig az Óceánia, azt hiszem a piros. De ne értse félre, hanem muszáj, nekem itt van a rózsafűzérem.
Hoztunk ide két képet. Mihály atya kérésére választana a kettő közül egyet, amelyről így szívesen beszélne a hallgatóknak?
Ezt Arany Misiémre kaptam.
Megmutatjuk a kamerának, jó?
Kalmárné Orr Gizella festette, és a következőt írta nekem levélbe.
Fölolvasom, jó? Azt próbálom visszaadni, amit az eredeti 5. századi ikon sugároz. Ahogy néz ránk, átható, mindent látó a tekintete, mint egy reflektor, nincs rejtve előtte semmi. Mégsem kemény, mégsem fejez ki ítéletet, könyörtelenséget, bírálatot, de elérzékenyült megértést, ellágyulást sem. A szája pedig gyengéd, lágy. Nem is tudom jól szavakba foglalni, esetleg meg tudom majd festeni.
Neki most halt meg a férje, Kalmár Márton, szobrászművész, Tömörkén gimnáziumnak volt a igazgatója. Férje mindázta meg a Mátyás téren, a Soási templomnál Bálint Sándornak a szobrát. Szobrászművész volt.
Milyen tanácsot tudna adni a hallgatóknak, hogy hogyan tudunk jól élni? Hogyan tudjuk élni jól a keresztény életet?
Kereszténység lényege a szeretet. Komolyan kell venni a főparancsot. Komolyan kell venni az új parancsot. A többi ebből jön. Hálást adunk, drága Istenem, hogy szolgálhatunk neked. Áldj meg bennünket, és vezess úgy, hogy sokak javára lehessen a szolgálatunk. És így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Köszönöm, Mihály atya, ezt a nagyon mély, sokszor megható beszélgetést. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és betekintést engedett az életébe, a lelkületébe.
Én is hálásan köszönöm.
Önöknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Katolikus Szeretett Szolgálat Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat fél óráját hallották.